Ó, Úrunk, segíts most, ó, Úrunk, adj jó előmenetelt. Amen. Kedves testvérek, korszakváltás, struktúraváltás, paradigmaváltás gyülekezeteinkben. Ezt a címet nem én találtam ki, hanem egy testvérünk kérte, hogy ezeket a fogalmakat az egyház összefüggésébe próbáljuk értelmezni. Tulajdonképpen nem történik más, mint ami eddig tettünk, arról beszélgetünk tovább, hogy a gyülekezetek élete miként változik, és a változás milyen külső jelenségekben mutatkozik meg, másfelől milyen új feladatokat állít a lelkész elé is, de a hívek elé is, mert az nyilvánvaló, hogy korszakváltásban vagyunk. Tehát egy olyan időt élünk, amiben megtörik valami, valami befejeződik, és valami új kezdődik. Korszakváltás a szónak ebben az értelmében nemzedékváltást is jelent, hiszen egy nemzedék elmegy, egy következő átveszi, vagy következők átveszik az evangéliumért érzett felelősséget, de persze az élet egyéb területén is átveszik a következő nemzedék tagjai azokat a feladatokat, amelyeket rájuk ró a társadalom közössége. Minket nyilván első renden az egyházban bekövetkező korszakváltás érdekel. Látjuk azt, hogy belátható időn belül teljesen átalakul az úgynevezett népegyház. Egyetlen példa, a gyermekeknek több mint a 40%-a Magyarországon nincs megkeresztelve. És már nem 2018 óta, hanem már 2000 előtt sem. Ami azt jelenti, hogy a társadalomban van egy nagyon jelentős réteg, amelyik ennek következtében még a keresztség révén sem kötődik egyetlen felekezethez sem. Tehát azt mondhatjuk, hogy a társadalomnak a fele vallás nélkül. Ha szebben akarjuk kimondani, akkor azt mondjuk, hogy felekezeten kívüli. Ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy keresztény Magyarországról nem lehet beszélni. Mert ha egy társadalomnak a fele nem tartozik semmilyen felekezethez sem, akkor azokat mi nem mondhatjuk keresztényeknek. Ez az egyik dolog. A másik, hogy ugyanakkor a létező egyház szolgái, szolgálattevői, hívei elkötelezettnek érzik magukat ez iránt, az 50% iránt, hogy őket valami módon a kereszténység bárkájába behívjuk, ha szépen akarjuk magunkat kifejezni, vagy azokba a közösségekbe meghívjuk, amelyben az egyház él. De az, hogy a rendszerváltás után az amerikai szabad egyházaknak számtalan kis prédikátora és gyülekezeti vezetője Magyarországon megjelent, az azt mutatja, hogy ezek között, az emberek között találnak személyeket, akiket meg tudnak szólítani. Számomra nem probléma mentes az ő jelenlétük, de a másik oldalon tény, hogy nem a népegyháznak a hívei között próbálnak ők halászni, hanem azokat megszólítani, akik nem tartoznak sehova. Tehát ebben az értelemben mindenképpen korszakváltásban vagyunk, hogy a hagyományos népegyház, ha úgy tetszik, eltűnőben van. Nem azért, mert mi akarjuk eltüntetni, hanem azért, mert az a tradíció, hogy valakit vagy katolikusnak, vagy protestánsnak, vagy valakinek megkeresztelnek, sajnálatos módon nem él tovább, csak a társadalom körülbelül 50%-ában. Falun ezt kevésbé lehet érzékelni, de városon annál jobban, és hát ezt, ha úgy tetszik, mindenképpen tudomásul kell vennünk. illetve föl kell készülni arra, hogy ezt a szolgálatot tovább vigyük. Más szóval azok maradnak meg a keresztény egyházakban, akik magukat tudatosan keresztényeknek vallják, akár katolikusként, akár protestánsként. A formális vallásosság előbb-utóbb kihal, és hát valamiféle vallásos karácsonyos ázban kimerül, de abból gyülekezet nem lesz, egyház nem lesz, hova tovább egyház fenntartó tag sem lesz az illető, nemhogy misére vagy istentiszteletre járó személy lenne. Tehát a korszakváltás tényként kell megélnünk, amire föl kell készülni. Ez korán sem kedvező jelenség, de nem magyar specialitás, hanem egész Európára jellemző. Itt már csak nagyon csendben mondom, hogy vajon nem Isten ítélete rajtunk, hogy a muszlim veszedelem, ami itt van a kapuban, a keresztényeket éppen azáltal fenyegeti, hogy amennyiben Európa lakosságának az összetétele döntően megváltozik, abban az esetben a muszlimoknak pedig az a fajtája, a muszlim vallásnak az a rétege kerül politikai pozícióba, amelyik nem tolerálja a keresztényeket, az a kereszténység létét alapjaiban veszélyezteti és fenyegeti. Ezt ki kell mondani. Azt nem tudjuk ma megmondani, hogy 20, 30 vagy 50 év múlva az iszlám vallásnak melyik rétege kerül politikai pozícióba. De annyi bizonyos, hogy náluk a 8 gyermeknél kezdődik a család, de a 4 a minimum, nálunk pedig Magyarországon most 1,3-nél tartunk, némelyek 1,39-ről beszélnek, de hát ez ebből a szempontból édes mindegy. Ki lehet számolni, hogy hány nemzedék alatt hal ki az európai faj, és mi módon lép a helyébe az iszlám vallás a maga arab kultúrájával. Ez egy nagyon sötét kép. Ez egy fajta lehetőség, egyfajta szenárió, ahogy azt szokták mondani. A kereszténységet talán ébreszteni akarja a lelki ismeretét is Isten azzal, hogy mint egy Damoklesz kardja, ott van a nagy veszély, talán még nem késő. E tekintetben ugye kormányunk mindent igyekszik dicséretes módon megtenni azért, hogy a családokban minél több gyermek szülessen, hogy a házasságban élők, horribile dictu, akár még a házasságon kívül élők is minél több gyermeket vállaljanak és szüljenek, és ezt anyagilag támogatják, de hogyha matematikailag ezt józanul végig gondoljuk, hogy mit jelent az araboknak a jelenléte és az ő családi szaporodási rátája, és mit jelent az európai keresztényeknek, ha úgy tetszik, az európai embereknek a gyermeket vállaló kedve, akkor a kettő nincs köszönő viszonyban egymással. De ez csak egy emberi gondolkodás, Istennél minden lehetséges. 10 évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy egy ilyen korszakváltás köszönt ránk, és hogy egy ilyen veszélyhelyzetbe kerül nem egyszerűen a keresztény egyház, hanem maga az európai kultúra. Mert a tekintetben nincsenek kételjeim, hogy keresztények lesznek a világon, Ázsiában, Afrikában, növekszik a keresztények száma csodálatos módon. Ugye el szoktam mondani a tanzániai példát, amikor én teológia hallgató voltam, akkor a Tanzániában volt 3 püspök, és volt 200 000 evangélikus, most pedig van 23 püspök, és van 3,5 millió evangélikus. Tehát ez egy 50 év alatt lezajlott folyamat. Tehát a kereszténység nem hal ki, az evangélium hirdettetik, e tekintetben nincs gondunk, és ez csak egy ország, meg csak egy felekezet, nyilván vannak katolikus országok, akár Ázsiában, akár Afrikában, más felekezetűek, anglikánok, reformátusok, és így tovább. Tehát a kereszténység világviszonylatban növekszik, Európában csökken. Most tényleg mondhatná valaki, hogy rossz helyen vagyunk. Ebből a szempontból. De hát a jólét világa így köszöntött ránk, és hát ugye nem először hallják valószínűleg tőlem a testvérek, az, hogy Magyarországon 1956 óta több mint 5 millió gyermek nem született meg, annak itt van a következménye. Mert ha csak 2 megszületett volna, akkor egészen másként néznénk ki, és másként néznének ki az európai országok sem. Tehát az a korlátlan szabad abortus törvény, ami még most is érvényben van, magával hozza ezt, lehetne ezen valami módon változtatni. Talán a korszakváltás éppen erre szólítja fel az államokat, függetlenül merem mondani, akár a keresztény meggyőződéstől is. Az európai kultúra, ellentétben a hittel, azonban veszélyben van, mert az elég nehéz elképzelni, hogy egy arab Mozart muzsikát, vagy Johann Sebastian Bachnak a kantátáit hallgatja, mert ez tőle idegen, mint ahogy tőlünk is idegen az arab kultúra. Tehát ez a veszély mindenképpen fönnáll. Ezzel józanul számolni kell, nem feltétlenül kell riogatni az embereket ezzel, én se teszem tovább, és a testvéreket se akarom elszomorítani, de a jelenséggel, mint akik felelősséget hordozunk az evangéliumért, az egyházért, mégis kell tudnunk. A struktúraváltás a következő szó, aminek a fogalmával meg kell barátkoznunk. Ezt ugye más szóval szerkezetváltásnak, felépítésváltásnak, szervezetmegváltoztatásnak is szokták mondani. Nem egyszerűen az egyházban megy végbe, hanem az élet szinte minden területén, a kórház szektorban éppen úgy, mint a honvédelem igazgatásában, nem beszélve a gazdasági élet szerkezet változásairól és az egészségügy strukturális változásairól, amiről naponta hallunk, és csak ámulunk, hogy igazában véve hányféle lehetőség van, és a szakemberek se tudják igazában mindig eldönteni, hogy mi a jó, és vagy a legjobb, vagy az optimális megoldás egy-egy ilyen világi területen. Az egyházban is, abból adódóan, hogy a létszáma csökken, ugyanakkor megmaradnak a nagy templomai, egyéb épületei, gondot jelent, hogy hogyan tovább, akár a gazdasági vonatkozásaira utalunk, akár pedig arra, hogy magát a szolgálatot hogy tudjuk ellátni. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy Magyarországon keletről nyugatra történő átköltözés van a társadalomban. Tehát Csongrádból, Békés megyéből, Hajdúszabolcsból költöznek híveink és más felekezetű testvéreink, meg értelemszerűen vallástalanok is a nyugati ország részre. De ugye Kajár Pécs egy kitűnő példa arra, ahol soha reformátusok nem voltak, hogy most egyre többen jönnek, hát az Alföldről oda költöznek, Kajár Pécs Győr mellett van 10-valahány kilométerre, és hát a győri munkahelyek első renden az autógyár, gondolom, lehetőséget kínál arra, hogy többet keressenek, jobb életet éljenek. Egyik oldalon tehát van egy ilyen sajátos áramlás keletről nyugatra, nyugatról persze külföldre is, ezt is hozzá kell tennünk. A másik oldalon van egy belső áramlás falvakból a városokba. és ugye számomra döbbenetes volt, el kell, hogy mondjam, tavaly egy konferencián vettem részt, ahol ez volt a konferencia témája, hogy az európai falvak halála. Ez a konferencia téma ugye azt mutatja, hogy nem magyar specialitásról van szó, hanem általánosságban azokból a falvakból, amelyek egy-egy várostól messzebb vannak, mint 25-30 kilométer, az emberek beköltöznek a városokba, vagy a város peremére, mondjuk Lébényből Abdára, hogy pont egy konkrét példát mondjuk, mert Lébény már 25 kilométerre van Győrtől, Abda meg csak 12-re, vagy 8-ra. Tehát ez a jelenség is megfigyelhető. Két gyülekezetünknél lehet látni egészen egyértelműen a statisztikai növekedést, ha már utaltam rá, hogy Sopron lesz lassan a legnagyobb evangélikus gyülekezet az országban, és Sárvár, amelyik az én teológus koromban a megszűnés határán volt, és ma olyan sokan költöznek Sárvárra, hogy az evangélikus egyház örvendetes módon virágzik. De a többi városi megyeszékhely is növekszik, általában Nyugat-Magyarországon egyértelműen, a falvaink viszont borzasztó módon néptelenednek, akik itt vannak falvakból, testvérek, azok ezt sajnálatos módon igazolni tudják. Tehát átstruktúrálódik, erről beszélünk, maga a társadalom, ami értelemszerűen az egyházat is érinti. Ezen a konferencián egyébként szó volt arról, hogy a helyi hatóságoknak, vezetőségeknek a leleményességén sok múlik, hogy például felfedeznek egy melegvízi forrást, akkor tudnak építeni egy nagy fürdőtelepet, és oda mennek az emberek, az munkahelyet kínál, forgalmat biztosít, már is a település életben marad. Ha egyéb turisztikai látványosságot tud kínálni, az is egy lehetőség, de ha pusztán a mezőgazdaság létére gondolnak, akkor ez értelemszerűen nem sikerül, hiszen a mezőgazdaság automatizálódik, robotizálódik, ahogy ezt ma szokták mondani, és minimális munkaerőre van szükség. Ellentétben ugye még a rendszerváltáskor is a magyar lakosság 13%-a a mezőgazdaságból élt. Ez 10 év alatt 7%-ra redukálódott, ma 4,5%-ról beszélnek. És ez is tovább fog csökkenni. Ezzel az egyháznak értelemszerűen számolni kell, hogy a híveink átcsoportosulnak. Ez minden tradíciót felszámol. Tehát megkonfirmáljuk a Tóth Sárikát mondjuk Nagygeresden, és a nagygeresdi gyülekezet örül, hogy most van 12 konfirmandusa, ezek hasszámok, de 10 év múlva ebből a 12-ből egy se lesz Nagygeresden. Jobb esetben 2. Tehát szoktam mondani, hogy most minden lelkészünk már az országos egyháznak dolgozik, mert fogalma nincs arról, hogy 10 év múlva azok, akik most ifjak, hol fognak élni. Ugye jobb esetben az ország határain belül, de erre sincs semmi biztosíték. Ez a struktúraváltás. És ez borzasztó módon megnehezíti a gyülekezeteinknek a létét. Ezért szükséges az, hogy mindenkit, kicsiségünk előnyét kihasználva, mindenkit próbáljunk számon tartani, és ahogy ma divatos és szép szóval mondják, életüket kísérni. Ez a kísérés kettőt jelent, egy számon tartjuk, a három, segítjük őt amennyire lehet. És amennyiben ő is persze igényli, meg engedi. De a kicsiségünkben ezt egy katolikus egyház nem tudja megtenni, ő többségében még a református se, az evangélikus egyre inkább. Ha ezt meg tudjuk tenni, és csak munkatársakkal, mégpedig nem is olyan kevéssel, mint ahogy mi itt vagyunk, hanem ennél sokkal többen. És én ezt remélem, hogy a lelkészeink is be fogják látni. Akkor észreveszik azt, hogy a gyülekezet hordozó közösség. Ez egy nagyon fontos kifejezés, hogy hordozó közösségé váljon. A struktúraváltás tehát nagyon nagy kihívást jelent a következő nemzedéknek is. Ebben értelemszerűen beletartozik, hogy a jövő kereszténysége csak a tényleg meggyőződéses, tudatos hitét gyakorló keresztényekből tevődik majd össze. Ez azért nem annyira rossz perspektíva, ha belegondolunk abba, hogy Magyarországon az úgynevezett szabad egyházak, baptista, metodista, pünkösdista egyházak sem nagy egyházak, de a kis közösségeikben, akik vannak, azok ezeket a gyülekezeteket építik, fenntartják. Nyilvánvalóan a nagy egyházakat, katolikus, református is ez érinteni fogja. Bizonyos vonatkozásban még súlyosabban, mint a kisebbeket, mert a nagyobb tömeget még nehezebb számon tartani, hogy ne mondjam, kísérni, hogy hova megy, hova kerül. Az is igaz, hogy Magyarországon addig van olyan település, ahol ne lenne katolikus templom, tehát könnyebb megtalálni, ellentétben az evangélikussal, ahol hát van 500 templomunk a 3200 településhez képest. És akkor még csak templomról beszéltünk. Tehát korszakváltás, struktúraváltás, és a harmadik kifejezés a paradigmaváltás, ez a korszellem váltását jelenti általánosságban, vagyis az általánosan elfogadott szemlélet és gondolkodásmód nézetrendszerének a megváltozása. Talán azt lehet mondani, hogy egészen a rendszerváltásig természetes volt, hogy vannak keresztények Magyarországon. És hát többen is voltunk a rendszerváltáskor, mint most. Maga az ország is létszámában, de a keresztények is. Azóta egy nemzedék az örökké valóságba költözött, helyébe kevesebben léptek, és kevesebb vallásos ember is található a új nemzedék tagjai között. A korszellem megváltozása azt jelenti, hogy a gondolkodásmódjukból, az értékrendszerükből hiányzik akár a spirituális érték valós megbecsülése, akár a hitnek, kereszténységnek a szüksége. Mert az előző nemzedékhez ez természetszerű volt, hogy hozzátartozott, amikor én lelkészi szolgálatomat kezdtem, én nemigen találkoztunk olyan megszületett gyermekkel, akit nem kereszteltek meg. Ez 1962-ben volt. És én számtalan rendőr, meg katonatiszt gyerekét kereszteltem az esetek többségében titokban, de ez természetes volt, hogy erre sor került. Ma nem kell titkolni, nem kell félni senkitől, nincs egzisztenciális veszélyben, semmilyen foglalkozásban levő ember sem, mégse teszik meg. Nem is beszélve a házasságkötések egyházi megáldásának az elmaradásáról, egyáltalán a házasságkötések polgári szorgalmazása is kívánivalót hagyja maga után. Ugye nagyon szellemes az a szó, hogy ma nem összeesküsznek az emberek, hanem összebutorozódnak. És hát a keresztény családokban is így van. Ezt kár lenne tagadni. Látjuk, ez az összebutorozódás, hogy összeköltöznek fiatalok anélkül, hogy elköteleznék magukat egy életre szólóan. Ennek minden veszélyével, problémájával együtt. Vagyis egy szemléletváltás, paradigmaváltás tanúi vagyunk, annak minden hátrányával, Valószínűleg volna itt egy fiatal, azt mondaná annak minden előnyével. Én nem nagyon látom az előnyét. De e tekintetben próbálok az unokáinkkal dialógusban maradni, hogy az ő érveiket is meghallgassam, ahogy ők a saját nemzedéküket értékelik, és a saját életformájukat, ha úgy tetszik, védik. Mindebben a képletben belejátszik az is, hogy az európai egyházak, de a magyar egyházak is egyre nagyobb feladatkört vállalnak a társadalomban szociális és egészségügyi téren. Különösen a szociális tevékenység növekedése szembetűnő. Valamennyi egyházban, a katolikus egyháznak is két nagy diakóniai szociális intézménye van, ahol a beteg ellátástól kezdve kórházaik is működnek, az öregek gondozása egyértelmű. Az evangélikus egyház is most van azon az úton, ahol úgy tűnik, hogy a Szövetség utcai kórházat átveszi. És ez önmagában véve a dicséretes dolog, hogy a társadalomban a szükséget szenvedőket fölkaroljuk, időseket, betegeket segítünk abban, hogy amit maguk nem tudnak megoldani, azt az egyház segítségével megélhetik, illetve túlélhetik a nehéz korszakokat. Ha a német példára gondolunk, amely ott már 50 éve így működik, akkor van egy pozitív tapasztalat, és van egy negatív tapasztalat. Pozitív tapasztalat az, hogy ezen keresztül kétségkívül munkatársakat érünk el, akik ilyen módon bekapcsolódnak a gyülekezet életébe, és az evangélium útján járnak, többé-kevésbé. A negatív tapasztalat az, hogy az egyházi szolgálat végző személyek a szociális tevékenység területére mennek, mert ez sokkal könnyebb, mint a gyülekezeti munka. Két oknál fogva. Az egyik anyagi stabilitást mutat, hiszen ezeket a tevékenységeket valamennyi társadalom, magyarul valamennyi kormány finanszírozza a megfelelő szabályrendeletek szerint. Kettő, ezekben az intézményekben is 8 órás munkaidő van, reggel 8-tól délután 4-ig, utána az illető szabad. Ugyanígy szabad a hétvége is. Következésképpen a továbbképzése is sokkal inkább biztosított, mert megszervezett konferenciákon vesznek részt, az új jelenségekkel szemben megtalálják a megfelelő megoldást, és ennek következtében ugye mindannyian emberek vagyunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a könnyebb megoldást válasszuk a nehezebb helyet. Ez a német társadalomban és a német egyházakban már kirívóan jelentkezik. Ráadásul a szociális véra még anyagilag jobban is dotálta általában az egyházi személyeket is, az egyházi diakóniában, mint a nem diakóniában szolgálatot végzőket, és ebből adódóan egyfelől a szellemileg kevesebb adottságokkal rendelkező, vagy kevésbé tehetséges emberek maradnak az evangélium terjesztésének a szolgálatában, magyarul gyülekezeteknek a alkalmazottaiként, és ez azért hátrányos, mert az egyház eredendő küldetése nem a diakónia, hanem a misszió. Jézus tudnilik azt mondta, hogy menjetek el szélesebb világra, hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványán minden embert. Ez nem zárja ki azt, hogy ne segítsünk az idős embereken, nem zárja ki azt, hogy ne ápoljuk a hátrányos helyzet született gyermekeket, sérülteket, és így tovább. vagy éppen a különböző szenvedélyrabságban élő embereken, de ezt a szolgálatot hit nélkül is lehet jól végezni. Ehhez elegendő egyfajta szaktudás és egyfajta humánus beleérzés, együttérzés és segítő készség. Ehhez nem kell Jézus Krisztus tanítványának lenni. Tehát itt az egyház küldetésének a prioritása rendkívül fontos. Ugyanakkor a politikai társadalmak, vagy mondjuk így egyszerűen, hogy a kormányok nagy bizalommal vannak az egyházak iránt, és boldogan veszik a szociális tevékenységük kiterjedését, mert két dolgot tapasztaltak. Az egyik, hogy az egyházi intézményekben messze-messze kevesebb a sikkasztás. El is várható. De? Szóval ezért nem kell magunkat megdicsérni. Ha már egyházak vagyunk, akkor bizony kettő. Megvan az a plusz a szolgálat végzők, gondozók esetében, ha nem is 100%-ban, de legalább a felénél, hogy ő a betegben Krisztust látja. Hogy a legkisebbhez, ha lehajol, akkor Krisztushoz hajol le. És ez kétségkívül olyan plusz, ami más gondolkodás módnál nem fordul elő. Ennek ellenére fönntartom azt a véleményemet, hogy mégsem a diakónia az elsődleges küldetésünk, hanem a misszió. És ez természetesen a családban kezdődik, hogy a 3 éves gyermekkel már reggel és este imádkozunk, de legalább este, hogy megtanuljon imádkozni, hogy bele nőjön az imádság légkörébe, hogy énekelünk vele, hogy természetes legyen számára. Ma nem énekelnek az emberek, valahogy kiment a kultúrából is. Én nem akarok itt okokat felsorolni. Biztos hallották már tőlem, de elmondom a testvéreknek, hogy amikor elnök püspök lettem, egy március 15-i ünnepségre a Nemzeti Színházban meghívtak bennünket, az állami ünnepség volt, és az egész televízió ránk koncentrált a feleségemmel együtt, mert rajtunk kívül senki nem énekelte a himnuszt. Amire tetszett utalni, hogy a konfirmandusnak idegen ez az éneklés. Ugye egyáltalán az a fajta kegyesség, ami az Isten tiszteleten lezajlik, az összefügg azzal is, hogy népdalt se énekel, himnusz se énekel, hát miért énekelni az erősvárunkat? Tehát ez nehezíti az egyházi kegyességnek az átültetését a következő nemzedékbe. Ez is a paradigma váltáshoz hozzátartozik. Nem tudunk rajta változtatni, mert ezek a változások tőlünk függetlenül jönnek. Amint el kell gondolkoznunk, és ezt nyilván nem csak én mondom, hanem mások is, hogy tényleg első a misszió, és második a diakónia. Nem szabad feladni, természetesen, és az, hogy lesz egy kórházunk, az még nem az evangélium elárulása, természetesen, de ha már kettő lenne, az már sok lenne, a mi méreteinkhez képest. Ugyanez vonatkozik bizonyos összefüggésben, nem csak a kórházakra, majd hogy nem az oktatásra is. Tehát ha nem tudjuk az iskoláinkat hitben járó tanárokkal ellátni, nem sok értelme van annak, hogy ott netán cinikus, vagy a hitünket kigunyoló, vagy a hitet nem kellő mértékben képviselő emberek tanítsák a gyerekeinket. Tehát szép dolog ennek a struktúrának a kialakítása. Nem hiszem, hogy túlléptük a méreteinket. Még nem. De talán el kell gondolkozni, hogy szabad-e tovább, mert ha lelkileg, szellemileg nem vagyunk képesek olyan töbletet adni, ami a keresztény hitből következik, akkor ez visszájára fordulhat. Tudom, hogy nagyon súlyos mondatokat mondtam, és a kép ennek a három idegen szónak a tárgyalása nyomán nem feltétlenül pozitív. Nem szabad azonban egyfelől magunkat becsapni. Másfelől az Úristen kezében van az egyház, az evangélium ügye. Mi azért vagyunk felelősek, amit nekünk kell megtenni, és ott kell dönteni, ahol ez a számunkra adott. Azt világosan szabad látnunk, hogy ennél sokkal, sokkal nehezebb korszak is volt a kereszténység életében. Tehát semmi okunk arra, hogy elcsüggedjük. Semmi okunk arra, hogy kétségbe essünk. Isten hatalmasabb, erősebb, mint az emberi szellemi áramlatok, a társadalmi változások és egyéb történelmi vagy gazdasági kihívások. Gondolok ugye a munkaerő vándorlásra. Elég, ha csak arra utalunk, hogy a 30 éves háború alatt mi minden történt Európában, és túlélte a kereszténység, igaz, hogy nagy árat fizetett érte. Ha magyar viszonylatban a gályarabok sorsára gondolok, akkor is azt kell mondani, hogy az egy sokkal nehezebb korszak volt, mint a miénk most. Ugye hallották már tőlem a kisomjai papnak az esetét, aki befalaszta magát a parókiának a pincéjébe, mert nem ment el a pozsonyi vértörvényszék elé, hanem elrejtőzködött, és hát a gyermekei titokban táplálták, vitték neki a reggeli ebédet, vacsorát, és lassan enyhült a világ, úgyhogy már keresztelt is. Úgyhogy már kiskörben istentiszteletet tartott a parókia pincéjében, aztán már esketett is. Hát temetni nem tudott értelemszerűen, de ma olyan romantikusnak érezzük ezt az egészet, de azért a hideg pince hűvös falai között élni és kis meleg húslevessel táplálni magát abban a félelmetes tudatban, hogy sose lehet tudni, hogy mikor találnak rá. És azokra, akik ott oda mentek hozzá. Ugye? Ugyanilyen sztorit mondott el egy katolikus testvérünk Lőcséről, akinek a felmenői mind evangélikusok voltak, és akinek a házában, ma is megvan a ház, a pincébe tartották ez alatt a vészkorszak alatt az istentiszteleteket, ami tilos volt. Ennek ellenére összejöttek, mert amikor titokban lementek a lépcsőn, a pincébe, akkor a lejáratot befalaszták, a földre borították, és hogyha arra jött a rendőr, akkor kint volt egy megfigyelő, és kopogott egy erős fával, hogy most hagyjátok abba az éneklést. Amikor elment a rendőr, akkor tovább énekeltek. Hát ugye ehhez képest azért a kereszténységünk sokkal könnyebb korszakban van, mondom én, mert hát életveszélyben ilyen értelemben nem vagyunk, de hát el is várható, hogy a 21. században az emberi jogok mégiscsak érvényesüljenek abban az irányban is, hogy valakinek nem csak hitetlennek szabad lenni, hanem hívőnek is. Ebből a szempontból tehát ott is válták a korszakváltást, meg a struktúraváltást, hogy más politikai erők jussanak hatalomra, és hát a paradigmaváltást is. Én azt gondolom, hogy lassan azért a materiális és külső anyagi javakkal betelik az ember. Rájön arra, hogy ennél többek vagyunk. Ennél nagyobb értéket képvisel az, hogyha valakinek a szemébe nézhetek jó lelkiismerettel, ha valakit megsimogathatok, hogyha valakin segíthetek, és így tovább. És többet jelent, hogyha azt is merem hinni, hogy nem csak ez a látható világ létezik, hanem az a másik láthatatlan is. Tehát egy nagyobb koncepcióba szemlélem az életet, mint amilyen értékrendszert most kínál a materializmustól megittasodott közvélemény. Szóval harci helyzet van. Ezt nyugodtan mondhatjuk, és nem a pisztolyokkal van a probléma, meg ilyen értelemben még csak nem is az atomfegyverekkel, a lelki fegyverzetet kell használnunk, amelyik nem pusztít, hanem inkább épít, őriz és véd magunkat is, meg másokat is természetesen. Azt szokták mondani, hogy akkor szép egy hivatás, és ebben mindannyian elhívottak vagyunk, hogyha nehéz. Hát ha könnyű, azt akárki meg tudja csinálni. Kereszténynek lenni, elhívottnak lenni, ebben az értelemben nem könnyű. Ellentétben a közhiedelemmel, amelyik azért a könnyű életre orientálódna. De hát Jézus mit mond? Aki én utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, tagadja meg magát, és úgy kövessen engem. És ez ma is érvényes. Ebben az összefüggésben. Föltállt a fejjel, meg a fegyverzettel, és minden korszakváltás, minden struktúraváltás és minden paradigmaváltás ellenére egy valaki nem változik. Az, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, és ezért minden változás ellenére szabad a változhatatlan, nagy, minket szerető, kegyelmes Istenben bízni. Köszönöm szépen a türelmet!